Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szólt hozzánk a Jelenések könyvének első fejezetéből.
Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmos nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatrába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, hét aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlók. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérzhez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élet örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. A hét csillagtisztát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét aranygyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. Amen.
Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei Jézus Atyánk, köszönjük neked, hogy így lehetünk ma, hogy veled és egymással találkozunk ezzel a vasárnapi előttünk. Köszönjük a gyönyörű napsütést, ezt a tavaszi időt, amit adtál nekünk ma délelőtt, hogy így indulhatunk magunknak. Köszönjük, hogy vágyatottál a szívünkbe utánad. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, és hogy nem csak ez az egy délelőtt lehet a tiéd az életünkből, hanem a hetünk minden napján keresel bennünket, és mi kereshetünk és megszólíthatunk téged. Jó látod mindazt, amiből ide megérkeztünk. Látod az elmúlt hetünknek minden örömét, minden sikerét, minden küzdelmét, minden fájdalmát. Látod a betegséget, amit hordoznunk kell, látod a gyászt. Minden felelőtted van, és az egész életünket olyan teljesen látod, ahogyan mi magunk sem. Jövünk most a te trónod elé, Jézus. Jövünk, hogy hódoljunk neked. Jövünk, hogy lássuk a te dicsőségedet, és hogy megerősödjünk abban, hogy mi hozzád tartozunk. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, és add a te szent lelkedet. Hogy amit hallunk, a te igéd, az ne csak tudást legyen számunkra, hanem formálja az életünket. Hogy még inkább, még szorosabban hozzátartozunk mindannyian, mint a te néped, a te gyülekezeted. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely felolvasott ige szakaszból, olvasom újra a Jelenések könyve első fejezetének az első három versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyeket angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, mint gyülekezet, kerestük Isten üzenetét azokra az alapelvekre nézve, amik gyülekezetünk tagságára vonatkoznak. Most pedig ennek folytatásaként a következő néhány hétben, a következő 8 hétben szintén a gyülekezet életével foglalkozunk majd. Jelenések könyvének első 3 fejezete, azonban a második, harmadik fejezetben 7 levél található, és ezek lesznek majd a vezérfonalunk ebben. Az első fejezet egy bevezetés, és jövő hétről pedig hétről hétre mindig egy-egy ilyen levelet olvasunk végig. Az üzenetet kerestük majd mindig, hogy mit üzen Jézus Krisztus annak a gyülekezetnek, ott abban a történelmi helyzetben, ahol ez a gyülekezet él, és ugyan az üzenet az hogyan vonatkozik ránk a mi gyülekezetünkre, akik látszólag egy egész más történelmi helyzetben, de talán mégsem annyira nagyon más helyzetben élünk. Mire hív, mire tanít, mire buzdít bennünket Jézus Krisztus. Ugye ez a mai nap, ez bevezető, és amiért talán egy kicsit több elméletet fog tartalmazni. Egyrészt egy történelmi bevezető ahhoz a korhoz, ahhoz a konkrét helyzethez, amikor Jelenések könyve megíródik, és ahol ezek a levelek megszólalnak. Hogy mindez ne maradjon elmélet, azért keressük már most is a kapcsolódási pontokat a mi élethelyzetünkhöz. Másrészt meg egy bevezető azokhoz a lelki alapokhoz, hogy kik is vagyunk mi, mint gyülekezet. És kicsoda Jézus Krisztus, akihez tartozunk, és hogyan állunk már előtte. Olyan is a könyve az Újszövetség legkésőbb megíródott könyve, a szerzőjének a legtöbben János Jézus tanítványát tartják. János, akihez mi most különösen is közel állunk, hiszen majdnem egy éven keresztül János evangéliumát olvastuk végig. Jánosnak a hangja nagyon ismerős már számunkra. És talán emlékszünk, hogy az utolsó fejezetben János evangéliumában azt mondja Jézus Péternek, János jön észre, hogy ha ő megmarad, amíg én vissza nem jövök, mi között hozzá, te kövess engem. És Péter a kőszikla valóban mártír halált már Jézusért. János pedig a szeretett tanítvány még hosszú életkort megér az efézusi gyülekezet vezetőjeként. Amikor Jézus látomásban megszólítja őt, akkor nem Efézusban, hanem Patmosz szigetén van. Pici sziget Ázsia partjainál. Hoztam is egy térképet. És itt majd lehet látni Patmosz meg a hét gyülekezetet. Számüzetésben van itt ezen a szigeten, az addigra már kiterjedt keresztjének elleni üldözés miatt. Jézusért szenved, Jézusért vállal nélkülözést, és Jézus az, aki ebben a látomásban személyesen odalép hozzá. Gondoljunk erre a nagyon idős emberre, aki már nagyon sok mindent látott a keresztény élete alatt, nagyon sok tapasztalata van. És egy nagyon nehéz helyzetben van, amikor el akarják némítani őt. Amikor azt akarják, hogy ő ne beszélhessen tovább Jézustól. És ebben a helyzetben kap egy egészen egyedülálló üzenetet. Amikor az államhatalom félre akarja tenni őt, amikor meg akarják akadályozni, hogy bármit is tudjon tenni Jézusért, épp akkor válik egyedülálló eszközévé Jézus Krisztusnak. A jelenések könyve pedig egy nagyon sokféleképp magyarázott, nagyon összetett képi világgal rendelkező könyv. Mégis az első három fejezete az egy különálló egység benne, ami nem az eljövendő dolgokról szól, hanem konkrét üzeneteket tartalmaz konkrét élethelyzetben levő gyülekezetek számára. János itt az első fejezetben kap meghatalmazást két levél megírására, két Kis-Ázsiában levő gyülekezet számára. És ha megnézzük őket a térképen, és a levelek leírásának is a sorrendje ez jelenések könyvében, minthogyha egy futár elindulna Patmosz szigetéről, és ahogy egy ilyen félkörben végig járja az út mentén ezeket a városokat, és egyesével leadja ezeket a leveleket, így szerepelnek ezek a levelek egymás után. Kik ezek az emberek? Kik ezek a gyülekezetek? És milyen helyzetben élik a mindennapjaikat? Három fontos dolog van itt, amit szeretnék elmondani róluk, és ami ránk is vonatkozhat. Az első az, hogy az első század legvégén vagyunk, és a Jézussal személyesen találkozók, azok, akik őt személyesen ismerték, azok közül tulajdonképpen csak János van életben, és ő is számüzetésben, most közöttük már. És azért egyre nehezebb ezeknek a gyülekezeteknek megmaradni Jézus mellett. Bár még csak az első század végén vagyunk, de ugyanúgy nem kézzelfogható már számukra Jézus valósága, mint ahogy mi is abban a világban élünk, amikor már nem kézzelfogható számunkra Jézus. A római birodalom valósága határozza meg az életüket. A római birodalom, ahol a császárt ebben az időszakban már istenként kell tisztelni, és az emiatti üldözések egyre nagyobb méreteket öltenek. A teológusok közt vita van, hogy Néró vagy Domitianus császár idejében íródott ez a könyv. Domitianus mellett tesznek le többen voksot az első század legvégén, akinek az idejében már nem csak ilyen szétszórt a keresztény üldözés, hanem egészen szervezett módon történt. Domitianus megköveteli magának az Istennek kiáró tiszteletet, és aki ennek ellenáll, az a politikai hatalomnak áll ellen. A vallás nem magánügy, illetve addig magánügy lehet, amíg a császár istenként való tisztelete is belefér ebbe a vallási palettába a többi istenség tisztelete mellé. De egy olyan vallás, amit megtagadja, az teljesen elfogadhatatlan. Meg kell vallaniuk, hogy Cézár Kürios, a császár az úr, az egyedüli legfőbb úr, a keresztényeknek pedig a legfőbb, legelső hitvallása, hogy Jézus Krisztus a Kürios. Ő az első és mindenek fölött való, az egyetlen úr. És hogyha ők megpróbálnak mai szóval élve politikailag korrektek maradni ebben a világban, akkor megtagadják Jézus nevét. Ha pedig nem teszik ezt, akkor veszélyben van az életük, az egzisztenciájuk, a családjuk, a biztonságuk, a munkájuk, mindenük. Ez az első komoly nehézség, amivel ők nap mint nap szembenéznek ezek a gyülekezetek. A második, az első század végén, hogy egyre több tévtanítást kezd már terjedni. Jönnek olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy Jézus olyan tényleg Isten volt-e, vagy pedig csak egy önjelölt messiás, egy nagy tanító, egy kiváló ember. Az örök-római világban számos kiváló tanító mozgolódik, akiket érdemesen hallgatni a bölcsességeit olyan. Jézus nem csak egy volt ezek között. Aztán jönnek olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy Jézus vajon valóban ember volt-e. Mert ugye Isten az nem lehet emberré. Isten az szellemi lény, az anyag pedig valami mocskos dolog, valami tisztátalan dolog. Nem keveredhet össze a tiszta szellemi Isten a gonosz anyagi világgal. Nem árthatja bele magát. Jézus nem lehetett ember, hogyha ő Isten is. Aztán ott volt a római birodalom légkörében ez a sok-sokféle vallás, sok-sokféle szellemi áramlat. Mert nagyon jól megfértek egymás mellett. Lehetett sokféle istenséget tisztelni, lehetett eleget tenni a különböző elvárásoknak, bebiztosítani magukat a különböző oltárok előtt, lehetett válogatni a vallásos piacon, lehetett filozofálni, bölcselkedni az élet értelméről, vitákba, fennkölt eszmefuttatásokba keveredni erről. A római birodalom szellemi légkörében nagyon sok minden belefért. De egy ilyen kizárólagosságot követelő, ilyen arrogáns vallás, mint ezek a Jézus követők, az nem fér bele. Mert milyen alapon merik hirdetni, hogy az igazság náluk van, a görög-római világban, a filozófiának a hazájában. Hogy merik azt ők mondani, hogy náluk van az igazság? Talán jobbak, mint a görög filozófusok? Talán jobbak, mint a többi istenségnek a hűséges követői? Ebben a szellemi környezetben megőrizni a Jézustól kapott tanítást, a Jézusról vetett hitet tisztán, és jól érteni az adott élethelyzetre, nagyon-nagyon nehéz volt ezeknek az embereknek. És a harmadik nehézség az pedig az az erkölcsi légkör volt, ami körbevette őket a római birodalomban. De Jézus, amikor a hegyi beszédben tanítja a tanítványait, akkor nem csak a törvény szó szerinti megtartását kéri, hanem azt is, hogy a vágyaink, a gondolataink, a terveink, az indítékaink mind-mind az ő szolgálatában álljanak. Az élet értéke, a fele barát szeretete, az önfeláldozás, a szexuális tisztaság, a politikai érdekektől mentes, őszinte, igaz élet. A római birodalom számító pénz és hatalom központú és élvezeteket akár vallásos módon hajszoló világában ez egy teljesen életidegen felfogás. Hogyha a gyülekezet tagjai Jézus tanítása szerint akarnak élni, abban az erkölcsi tisztaságban, amire Jézus hívja az övéi, akkor valami egészen abnormálissá válnak a környezetükben. És nem vállalhatnak közösséget emberekkel, dolgokkal, eseményekkel. Ami nagyon-nagyon el is tudja szigetelni őket adott esetben, és ez nagyon nehézé teszi újban csak, hogy ők hogyan éljenek, mint normális emberek abban a világban, ami számukra abnormális és körülveszi őket. Ez a három szorítás, amiben ezek az emberek élnek ott az első században. A konkrét üldözések, hogyha a fennálló politikai hatalomnak nem hódolnak be, az alattomosan beférkőző tévtanítások, amik úgy szellemileg, értelmükben vernek fészket, és ott kérdőjelezik meg a dolgokat. És az erkölcsi színvonal, amihez sokkal könnyebb lenne nekik is elkezdeni igazodni, mint valami más képviselni. Ebben élnek ezek az első századi emberek. És számukra nagyon valós problémák ezek. De talán kihallottuk azokat a problémákat, amik számunkra is nagyon valós és közeli problémák. Bár eltelt azóta rengeteg idő. Nincs nyílt keresztény üldözés nálunk. Sok helyen van, de az ellehetetlenülés, a lehetőségek beszűkülése, a hátrányok, akkor ha Jézus tanítását komolyan veszük, az van ma is. És a népünk múltjában nem olyan régen, nagyon is ott volt. Másrészt a tolerancia világában élünk. Szembe menni azzal a felfogással, hogy mi csak egy szín vagyunk a vallások között, és mind egyformán értékes, és ugyanahhoz az Istenhez, ugyanahhoz a végső boldogsághoz vezet, ezzel szembe menni, ez óriási nagy arrogancia. Amikor annyiféle dolog közül lehet válogatni, hogy a lelkem mivel töltsem meg. Annyiféle bölcsesség jár kézről kézre, szájról szájra, hogy lehet ilyet mondani, ilyet fölvállalni? hogy egyedül a Jézus Krisztusban való hitben van az igazság. Kinek van kedve ilyen arrogánsnak mutatkozni? És akkor az erkölcsi határoknak a fellazulása, ami szintén nagyon-nagyon jelen van köztünk. A kapcsolatok tisztasága, a házasságnak az értéke, a férfi és női szerepek. Mi a férfi, kicsoda a férfi, mi a szerepe, kicsoda a nő, mi a szerepe. És a kettő nem keverhető össze, meg mosható össze, egy kicsit férfi, kicsit nő. A tisztességes és a tisztességtelen közti különbség. A helyes és a helytelen közötti különbség. A sok-sok szürke dolog, amit megélünk az életünkben. És mi is sokszor csak tapogatózunk, és keresjük, hogy hogyan tudjuk ma megélni ezek között az erkölcsi normák között, azt, amit Jézus tanított. Hogyan tudjuk megélni a családi életünkben, a gyerekeink nevelésében, a párkapcsolatunkban. Hogyan tudjuk megélni a munkahelyünkön, a kollégáink között. Sokkal könnyebb Jézus tanításait hozzá szelídíteni a környezetünk elvárásaihoz, mint megtalálni azt, hogy hogyan élhetünk benne ebben a világban Jézus tanítása szerint. Ott állnak ezek az első századi gyülekezetek, itt vagyunk mi, mint gyülekezet, és nagyon sok mindenben hasonló kérdésekkel és problémákkal. A jelenések könyvének ez az első három fejezete azt üzeni nekünk, arról szól, hogy Jézusnak van szava ebben a helyzetben. Mert ezeknek a leveleknek a szerzője nem János. János egy írnok, aki leírja ezeket a leveleket. Nem úgy van, mint Péter meg Pál apostol levelei, ahol a levélnek a szintetjében szerepelő apostol magának a levélnek a szerzője. Nyilván Pál leveleit is Jézus ihleti. De abban nagyon erősen ott vannak Pálnak a személyes gondolata is. Ezeket maga Jézus mondja el szó szerint egy látomásban Jánosnak. És Jánosnak így kell ezt leírnia. János csak mint egy szócsőr, amit a keresztül folyik ez az üzenet. De ez Jézus üzenete a gyülekezetekhez. Mi az egyetlen út, hogy egy gyülekezet gyülekezet maradjon? Hogy betöltse a küldetését, és Jézus Krisztus képviselje bármi áron, és hogyha eltévedne is, akkor képes legyen megújulni, és visszatérni a Krisztus által kijelölt útra. Az egyetlen esély, és erről beszél az első fejezet, hogyha újra és újra Jézusra nézünk, hogyha annak látjuk Jézust, aki ő valójában. Ha látjuk Jézust, mint az Isten bárányát, aki értünk szenvedett, és ha látjuk Jézust, mint a világ királyát, aki mindenek fölött uralommal bír. Nem elég néhány bátorító üzenet, ami megmelengíti a szívünket. Nem elég néhány jól megfogalmazott tanítás, hanem Jézusnak a látása kell hozzá, a Jézussal való találkozás kell hozzá. És ebben az első fejezetben ezt írja le János, ezt a találkozást. Kicsoda Jézus? Három dolgot mond róla, hogy Jézus az ő tanú. A tanú, mártír, örökül. Jézus a tanú, a mártír, a mártírok korában, amikor ezeknek az embereknek az életeltét, hogy vajon hűséges tanúk maradnak-e Jézus mellett. És Jézus mindvégig hűséges marad. Ő a hű tanú. Végignéztük a János evangéliumából a passiónak a történetét, ahogy a mindvégig hűséges marad az atya mellett. Kicsoda Jézus? Azt mondja János, hogy ő az első szülött a halottak közül, aki feltámadt a halálból és legyőzte a halál erejét. Ezért azokon, akik Jézushoz tartoznak, nincs ereje a halálnak. Kicsoda Jézus? Jézus a föld királyainak a fejedelme. Minden királynak, minden császárnak, minden birodalomnak, minden uralomnak. Jézus királysága nagyobb, mint a római birodalom. Jézus királysága nagyobb, mint a 21. századi nyugati társadalmunk és minden, ami ezzel jár. Jézus királysága nagyobb, mint minden uralkodó eszme, minden szellemi iránytat, minden elvárt norma, minden bölcsesség, minden más hangoztatott igazság. Jézus királysága mindezek fölött áll, és mi az ő királyságához tartozunk. Így beszél János Jézusról könyvének a címzésében. És nagyon fontos, hogy vajon annak látjuk-e Jézust, aki ő valójában. És a másik pedig, hogy magunkat annak látjuk-e, akinek Jézus lát bennünket. Akiket Jézus szeret, akiket vére által megszabadított, és akiket a maga népévé tett, papokká, Isten, az ő atya előtt. Így beszél rólunk Jelenések könyvének az első fejezete. Tudjuk-e, hogy szeretettek vagyunk? Tudjuk-e, hogy szabadok vagyunk? Tudjuk-e, hogy az ő országának a népe vagyunk? Tudjuk-e, hogy az ő papjai vagyunk? És hogyha tudjuk, ez a tudás esetleg egy ilyen intellektuális, értelmi tudás számunkra. Vagy pedig ez a legmélyebb dolog, ami meghatározza azt, hogy mit vallunk magunkról. Az ő gyülekezete akkor tud minden időben hűséges tanú lenni, ha az életének ezek a legmélyebb igazságai egyenként is, és úgy is, mint közösség. És János mindezt nem csak elméletből tudja, hanem ott a látomásban, Patmos szigetén találkozik Jézussal. És ez a találkozás, ez egy mindent átformáló találkozás. Dörgő hangot hall, mintha trombiták hangját hallaná. Utasítást kap, hogy mindent írjon le, amit lát. És aztán megfordul, és meglátja az emberfiát. Emberfiát, akiről az Ószövetségi próféták, Dániel, Ezékiel, Zakariás beszélnek. Az emberfiát hosszú falásban, aranyőfben, a főpap öltözékében. Meglátja a hét gyertyatartót, és a zsidó embernek nem tud nem eszébe jutni a hét ágú gyertyatartó, ami ott áll a templomban, aminek az ágait összeköti a szára, de ezeket nem köti össze semmi, ezeket a gyertyatartókat. Mégis égnek, mert Jézus áll középen, és ő az, aki összeköti ezt a hét gyertyatartót. Látja Jézus, haja hófehér, mint a hófehér gyapjú, a szeme, mint a tűz lángja, a lába, mint a kementében iszó aranyér, a hangja, mint a nagy vizek zúgása. Látja Jézust, akinek a felségét nem tudja leírni. Csak próbál képeket használni rá, de az egész túl van a mi képi világunkon. És amikor a tekintetébe belemész, azt mondja, hogy olyan, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Ő az a Jézus, aki a mennyben van emberként és mégis Istenként. Ő az a Jézus, aki uralmat kapott az egész világ fölött. És ő ugyanaz a Jézus, aki így járt a Földön, akivel az evangéliumok napján találkozunk, ami bölcs, kedves, hozzám közel lépő mesterünk. Ugyanaz a Jézus, akinek a ruháját megérintette a beteg és meggyógyult, ugyanaz a Jézus, aki föltámasztotta a halottat, aki parancsolta természet erőinek, aki parancsolta gonosz szellemi erőinek, ugyanaz a Jézus, akiről letépték a ruháját, és megkorbácsolták, és keresztre szegezték, ugyanaz a Jézus, aki föltámadt. Ugyanaz a Jézus, és mégis más. Mert amikor az evangéliumok lapjain áll előttünk Jézus, akkor ő a dicsőségét letéve, minden emberi gyengeségünket magára véve áll előttünk. Mint hogyha egy nagy lepel takarná el az ő dicsőségét, és csak néha-néha villant föl alóla. Kicsoda is ez a Jézus. De amit felületesen nézve látunk, az csak egy kiváló ember, aki nagy dolgokra képes. Akinek viszont itt látja őt János, ő az az Isten, akinek nem lehet belenézni a szemébe. Akinek a szája lehelete képes megölni és életet adni. Akinek a dicsősége betölt mindent. Akinek a hatalma előtt elnémul minden. Elnémul, mint János is, és a földre esik. Az a János, aki az utolsó estén Jézus ölébe hajtja a fejét. A szeretett tanítvány, aki egészen közvetlen kapcsolatban van Jézussal. Akkor meglátja a dicsőséges Jézust, akkor a földre esik, mint egy halott. Mert nem tudja ezt a látványt elviselni, mert egyikünk sem tudja ezt a látványt elviselni. Mózes, az Isten embere, csak hátulról nézi meg az Isten dicsőségét. Nem tudná szemtől szemben elviselni. És bárki az Ószövetségben, aki látomásban találkozik Isten dicsőségével, a földre esik tőle, és rászapad a saját kicsisége, a tökéletes Isten előtt saját tökéletlensége. Ez Jézus, a mi királyunk. És ő mégis ugyanaz a Jézus. Ugyanaz a Jézus, aki a barátainak nevezi a tanítványait. Mert odalép Jánoshoz, mert fölemeli, mert erőt önt felé, mert megbízást ad neki. Két csillagról, két gyertyatartóról beszél, mint a gyülekezetekről, akiknek az a feladatuk, hogy világítsanak, a sötétben Jézus világossága legyenek. És mi, mai gyülekezet, amikor küzdünk a minket érő kihívásokkal, a jelenés a könyvének ez a látomása, erősítsenek bennünket abban, kicsoda az a Jézus, akihez tartozunk. Mert a megmaradásunk kulcsa az ez, hogy látjuk-e, hiszük-e az dicsőségét, hatalmát, korlátlan uralmát. Mindez, ami sérülés bennünk a gyülekezetünkben, az ennek a dicsőségnek a jelenlétében gyógyulhat. Mindez, ami bűn az életünkben és a gyülekezetünk életében, az ennek a dicsőségnek a fényénél tud megtisztulni. Mindez, ami gyengeség bennünk, az ennek a dicsőségnek a fényénél kaphat erőt. Ezért ne szóljunk meg úgy látni őt, mint dicsőséges urat. Az ő dicsőséges jelenléte, amit elviselni csak akkor tudunk, ha ő maga állít talpra bennünket. Ez adjon erőt, és ezt formáljon. És ezt így valljuk meg együtt, hogy Jézus a mindenség királya. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, vágyakozunk megállni előtted. Vágyunk arra, hogy olyan tisztán és valóságosan lássunk téged, amilyen te tényleg vagy. Vágyunk arra, hogy ne csak mindenféle hamis képek legyenek a fejünkben, a szívünkben rólad, hanem annak lássunk téged, aki te vagy. És mégis félünk megállni előtted, mert ha a dicsőségedet látjuk, és vele szemben magunkra nézünk, akkor tudjuk, hogy nem állhatunk meg. És földre esünk, mint János, szeretett tanítvány. Köszönjük Jézus, hogy te a megváltónk vagy, és nem csak a királyunk. Köszönjük, hogy a társunk vagy, a barátunk vagy, az úti társunk, vezetőnk. Köszönjük, hogy nem csak dicsőséges és kérlelhetetlen úr vagy, császár fölöttünk. De köszönjük azt, hogy mégis te a világ királya vagy. És mi, mint akik egészen szorosan tartozhatunk hozzád a te kegyelmedből, azért, mert te magadhoz fogadtál bennünket, mi a világ királyához tartozhatunk. Tisztítsd meg a szívünket, tudjunk téged teljes szívünkből dicsérni. Formáld az életünket, hogy mindenek felett az adja az életünknek a gerincét, hogy mi hozzád tartozunk, hogy ez legyen az, ami meghatároz, hogy ezt ne szégyeljük, hogy ne akarjuk elrejteni, hogy ne tegyük ezt fel egy kiópa az életünk többi dolgai közé, hanem ez legyen az, ami a gondolkodásunkat meghatározza. Így hozzuk a dicsőséget fényében mindezt, ami kevés bennünk, hogy erősíts meg bennünket, hozzuk a dicsőséget fényében a lelki sebeinket, fájdalmainkat, betegségeinket, testi és lelki betegségeinket. Hozzuk Jézusat a dicsőséget színébe, és különösen is a gyászolókat, a gyászunkat. Megvallva azt, hogy Te vagy az Úr élet és halál fölött. Kérjük a Te erődet, a vigasztalásodat, a vezetésedet. Könyörülj a gyülekezetünket, és formálj bennünket egyre inkább a Te hiteles népedé. Jézus Krisztus, mindenek Ura. Amen. Fennállva imádkozzunk a Jézus történet imádság szavával. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Elva fogadjuk az áldást. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiótokkal. Áldás békességet.